17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Mintegy 30 ezer lakás felújítására ad lehetőséget az otthonfelújítási program, amelyben az energia megtakarítást célzó sikeres támogatási kérelem elkészítéséhez és megvalósításához hozzáértő szakértők közreműködése szükséges, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A program mintegy 200 milliárd forint nagyságrendű építési feladatot generál, elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára. A szakszövetség leszögezte, a felújításokhoz szükséges magyarországi gyártású építési termékek és a kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll. Az EVOSZ elsődlegesen a hazai gyártású, környezeti minősítéssel rendelkező termékekre hívja fel a lakosság figyelmét. A támogatás alapfeltételét jelentő 30%-os energia megtakarítás különböző felújítási módokon érhető el. A szakszövetség szerint a lakóingatlan műszaki adottságaiból kiindulva a támogatást kérelmező pénzügyi lehetőségeit is számításba vevő szakértői közreműködés kell az alapos előkészítéshez. Ezen felül javasolják, hogy a kivitelezőt is minél előbb vonják be az energia megtakarítást célzó előkészítésbe. Az EVOSZ becslése szerint Magyarországon mintegy 2,2 millió olyan lakóingatlan van, ami a programba bevonható. Ezért is fontos, hogy az otthonfelújítási programot a tapasztalat felhasználásával újabbak is kövessék. Az orosz-ukrán háború tapasztalatai egyértelműek, modern hadsereg nem létezhet megfelelően felszerelt és kiképzett tartalékos erő nélkül, ezért a haderőfejlesztés egyik központi eleme a területvédelmi erők fejlesztése, mondta a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára Barcson. Czermany János a területvédelmi tartalékosok toborzó kampányának rendezvényén közölte, a most indított Szeretem, megvédem mottójú országos kampány célja, hogy minél többen megismerjék a tartalékosoknak kínált lehetőségeket. A területvédelmi erők alaprendeltetése hátországvédelmi, támogató, kiegészítő, hadkiegészítő feladatok ellátása lesz, de közreműködnek rendvédelmi feladatok és a honvédségi szervezeti feladatok hatékony ellátásában is. Várják azon tetrekész, bátor jelentkezőket, akik többet szeretnének kihozni magukból, szeretnének egy összetartó közösség tagjává válni. Tenni akarnak Magyarországért, otthonukért, szeretteikért, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. A tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, bárki lehet területvédelmi tartalékos katona, családmunka vagy tanulmányok mellett, ha betöltötte a 18. életévét, és fizikailag alkalmasnak bizonyul. A kampányról az érdeklődők a toborzóirodákban, az irányasereg.hu oldalon és a Magyar Honvédség call centerében kaphatnak meg minden szükséges információt. Félidejéhez ért a magyar-török kulturális évad, amelyet a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója alkalmából rendeznek. Az évadot 100 rendezvény a 100. évben jelszóval indították, és 2024 első felében már több mint 70 kulturális programot szerveztek Magyarországon, mondta el Gülsen Karanis, a Török Köztársaság budapesti nagykövete, a program sorozatot értékelő sajtótájékoztatón Budapesten. Az év második felében Budapest mellett többek között Győrben, Debrecenben, Bugacon és Szigetváron is várják majd a közönséget. Hoppál Péter a magyar-török kulturális évad előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos elmondta, az évad első részében 87 esemény, egyebek mellett gálaműsor, kiállítások, workshopok, irodalmi, gasztronómiai és gyermekprogram valósulhatott meg. Törökország 15 településén, közte Isztambulban, Ankarában, Adanában, Izmirben és Rodostóban, mintegy 71 partnerrel együttműködésben. Először születtek indiai antilopok a Szegedi Vadasparkban, a két borjú szépen fejlődik, és már a látogatók is megfigyelhetik őket a kifutójukban. Az állatkertben tavaly óta gondozzák az impozáns ázsiai antilopfaj egyedeit, az elefánt kifutóval szemközti erdei ösvény mentén található kifutóban. Az indiai antilopoknál a hímek és a nőstények között jól látható a különbség, már színezetben is. Az előbbiek sötét, míg az utóbbiak világos barna színűek. Pár hajdan több millió egyed élt az indiai félsziget füves területein, számuk mára mintegy 50 000-re csappant. Érdekes módon Amerikában, ahová vadászati célból telepítették, majdnem ugyanennyi egyede él. Az indiai antilopok rendkívül gyorsak, csúcssebességük elérheti akár a 80 km/h is, ez elegendő ahhoz, hogy elmeneküljön a legtöbb támadó elől. Legfőbb ragadozója korábban az ázsiai gepárd volt, manapság leginkább a szürke farkasok ejtik el.
Az időjárásról.
Napos időben lesz részünk, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül. Délutánra 29 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban a hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Lámpát. Inkább gyújtok, mint sem gyűjtök, és jól teszitek, ha ti sem ültök, szárnyak nélkül nem repültök. Táncot jár az ördög lánya, őrült őrzi táncot, részletekbe öltözik, és úgy rázza a láncot. Táncot jár az ördög lánya, őrült őrzi táncot, részletekbe öltözik, és úgy rázza a láncot. Koromban még kábított a mindenség. Láttam lovat megbotlani, tündéreket szörnyet halni, sétapálcát elrohanni, éjjeli őrt nappal halni. Húvirágot jégbe fagyni, kis királyfit sárkányt falni fel. Őrült őrzi táncot, részletekbe öltözik, és úgy rázza a láncot.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták önök, hogy ma Magyarországon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben? Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Ma többek között ezt vesszük górcső alá. Első vendégem dr. Demeter Ildikó pszichiáter lesz, akivel a függőségekről beszélgetünk majd.
A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
De a téma kapcsán érdekes beszélgetést hallhatnak dr. Balázs Máté Ádám orvossal is, aki szerint aggasztó méreteket ölt a 13-14 éves korosztály dohányzás és alkoholfogyasztása. Éppen ezért nagyon fontos ennek az óriási népegészségügyi, társadalmi és szociális problémának minél behatóbb ismerete.
Magyarországon, ha egy rangsort lehetne állítani, akkor azt mondanám, hogy az alkoholfogyasztás és a dohányzás az talán megelőzi a drogfogyasztást, habár a legújabb kutatások sajnos ma már megint azt mutatják, hogy a drogfogyasztás is emelkedő tendenciát mutat. Ha például a szélsőséges alkoholfogyasztási szokásokat nézzük, azaz a nagy ivászatot, a lerészegedések számát, és ezeknek a hosszú távú hatásait nézem, akkor bizony azt kell mondanom, hogy az alkoholfogyasztást azt mindenféleképpen első helyre kell tennünk, mint probléma a serdülőkorban, és mint egy komplex népegészségügyi problémát is mindenféleképpen kiemelt figyelemmel kell kezelnünk.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De vasár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik a legkülönfélébbek, családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okozta, mit csinálta, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglevezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért ez az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint máshogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játék szenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol. Mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett mondani, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam úgy, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal. De a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírűs nincs minden esetben, korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
Tulajdonképpen mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi, testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett absztinens. Az absztinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották. A téma hamarosan folytatódik, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A következő napokban várható hőhullám miatt a melegben betartandó munkavédelmi szabályokat ismertető tájékoztatót tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi irányítási főosztálya a minisztérium honlapján. A hirtelen jött nagy meleg, a napokig tartó hőség mindenkit megvisel, de rendkívül megterhelően hat a fizikai munkát végzők szervezetére. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a test súly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a ruházat, a táplálkozás és a gyógyszerszedés is befolyásolja. A szabadban dolgozók számára különösen nagy az egészségi és biztonsági kockázat, a munkát úgy kell megszervezni, hogy felváltva tartózkodjanak a tűzőnapon a dolgozók, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékos helyen folyjon a munka, könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházatban, amennyiben ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. Az MVM csoport tavaly indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei Berettyóújfalu falu térségében. A tervezett ütemezésnek megfelelően üzembe helyezték az első kutat, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energia szuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. A hétfőn termelésbe állított első Berettyókút mélysége 2625 méter. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A Nemzeti Energiavállalat másik nagy hazai projektjében tavaly február óta zajlik a kitermelés. A békési Sarkad városnál található nyékpuszta mezőn eddig 4 kutat fúrtak, azokból mostanáig 73 millió köbméter földgázt és 96 ezer köbméter nyersolajat hoztak felszínre. A megújult magyar szakképzési rendszer eredményességét igazolja, hogy Európa-bajnoki ezüstérmesek vagyunk, és a 8. osztály után legtöbben a szakképzést választják, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A szakképzési törvény tavaszi módosítását követően a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn az a kormányrendelet, amely a szakképzés vizsgarendszerét erősíti meg. Az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően rugalmasabbá, átjárhatóbbá és versenyképesebbé vált a szakképzés rendszere. A kormány elkötelezett a magyar gazdaság igényeit kiszolgáló és így a fiatalok sikerét garantáló hatékony és minőségi szakképzés megteremtése mellett. Olvasható a közleményben. A szakképzésben és a felnőtt képzésben a vizsgáztatási feladatokat a szakképzési akkreditált vizsgaközpontok látják el. A vizsgáztatás függetlensége, valamint szakszerűsége a minőségi szakképzés alapvető feltétele. A most megjelent jogszabály módosítás alapján az eddigi akkreditálási eljárást hatósági eljárás váltja fel.
Az Európa Rádió híreit hallották. Yeah.
Lánchídon. Az aszfalthoz szögezve áll a forgalom, míg én ólom füstben a korlátnál megcsókolom. A szád, hogy izzadság ízű a szád, ne bánt.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, maradunk még a megkezdett témánál, azaz a függőségeknél. Dr. Balázs Máté Ádám orvos elmondása szerint aggasztó méreteket ölt a serdülőkori dohányzás és alkoholfogyasztás. A szakember általános és középiskolákban vizsgálódott, és bizony lehangoló eredményeket kapott. Mint mondja, a hazánk az alkohol okozta halálozás és betegségek tekintetében nem csak Európa, hanem a világ élvonalába tartozik. A problémát pedig már nem elég kialakulása után kezelni, meg kell előzni azt.
Kutatásunkban kezdtük el először a szülő-gyermek kapcsolatot vizsgálni, azon belül is a szülői kontroll. Megnéztük, hogy a kollégisták, a bejárók, illetve a lakóhelyükön iskolába járó diákok esetében milyen eltérések mutatkozhatnak a szerfogyasztási szokásokban, és hát azt láttuk, hogy annak ellenére, hogy a kollégiumokban egy erős kontroll alatt vannak a diákok, mégis nagyobb veszélynek vannak kitéve, és ugyanezt tapasztaltuk a bejárók esetében, hiszen ha belegondolunk, akkor mind a két csoport esetében a szülői kontroll valamennyire csökken és sérül, még ugye akik minden nap hazajárnak és lakóhelyükön járnak az iskolákba, ott azért nagyobb ez a szülői kontroll. kérdéseket tettünk fel a gyerekeknek, tehát mennyire gyakoriak azok a tünetek, amik igazából nem szervi eltérésből adódnak, hanem valamilyen lelki problémával, a stresszel hozhatók összefüggésben. Tovább boncoltuk a problémás alkoholfogyasztásnak a témakörét, például kérdéseket tettünk fel azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakori az ittas vezetés, vagy az, hogy problémája adódott abból, hogy ő alkoholt fogyasztott, vagy reggel, amikor egy nagy ivászat után felébredt, újból alkoholt kellett fogyasztania. Tehát próbáltunk olyan kérdéseket feltenni, amelyekkel közelebb jutunk a probléma megértéséhez, illetve a probléma nagyságához. Én sokszor kapom azt a kérdést meg, hogy miért fontos ez az egész, hát mindenki tudja, hogy ez probléma, és hát igazából ismert dolgokat boncolgatunk, de hát éppen azért tartom ezt nagyon fontosnak, hiszen én mindig kiemelem, hogy ezek a kutatások, ezek a probléma hátterét, a probléma komplexitását, illetve a problémának a különböző oldalról történő jobb megismerését célozzák, és hogyha mi tudjuk a problémának a nagyságát, a mienségét, tudjuk azt, hogy milyen rizikótényezők vannak, tudjuk azt, hogy milyen védőfaktorok szerepelhetnek a serdülőkorúak életében, amik megelőzik azt, vagy amik hozzásegítik azt, hogy ő az italhoz nyúljon, akkor nyilvánvalóan, hogy azok a szakemberek, akik minden nap foglalkoznak a fiatalokkal, legyenek ezek pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, családsegítők, szociális munkások, ők ezeknek az adatoknak a birtokában, illetve ezeknek a eredményeknek a birtokában tudnak találni olyan különösen veszélyeztetett csoportokat a fiatalok körében, akiket a mindennapi munka során nagyobb figyelemben kell részesíteni, és kiemelt fontossággal kell kezelni. Bejárók, a kollégisták, ők lehetnek például az egyik ilyen célcsoport, hiszen az ő körükben akár az dohányzás és az alkoholfogyasztás is magasabb lehet.
A kutatás, a gyógyszer használatot is vizsgáltátok.
Így van. Ezt az ötletet egy addiktológiai konferencián kaptam, ahol egy mentálhigiénés szakember jött oda hozzám, aki minden napos gyakorlatban találkozik ezekkel a problémákkal, és mondta, hogy az alkohol és dohányzás mellett érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy milyen gyakran, milyen indokkal, milyen tudással alkalmazzák a vénre kapható, orvosi receptre kapható gyógyszereket, illetve a recept nélkül, de patikában legálisan kapható gyógyszereket, és Magyarországon ennek a szakirodalma igen kicsi, kevés szakember foglalkozott még ezzel, de az egész világon elég kevés az a kutatás, amely elkezdte ezt a problémát taglalni. Azért is fontos, mert ugye ezekhez a gyógyszerekhez könnyen hozzá tud jutni a fiatal, hiszen otthon minden családnak van egy gyógyszeres szekrénye, ahol a fájdalomcsillapítóktól, lázcsillapítóktól kezdve többféle gyógyszert elér, és egyre többször középiskolás, általános iskola felső tagozatában tapasztalhatóak olyan problémák, fejfájástól kezdve, hasfájás, amely pszichoszomatikus tünetképzéshez tartozik, tehát belső stressz, lelki konfliktusok, lelki problémáknak a testi tüneti képzése, és ha ezeket nem ismerik fel időben, akkor egy hosszú, krónikus gyógyszerszedés alakulhat ki, és gyakorlatilag a háttérben megbúvó problémákat ideje időben azonosítani, és nyilván a megfelelő tudást kialakítani a serdülőkben, hogy hogy kell alkalmazni, mikor kell alkalmazni ezeket a gyógyszereket, és nagyon fontos tudni azt, hogy már fiatalkorban, mielőtt még ugye felnőtté válnak, már egy olyan tudással rendelkezzenek a gyógyszer szedéssel kapcsolatban is, tudják mi az, hogy gyógyszer mellékhatás, tudják, hogy egy szemcseppet vagy egy orrcseppet meddig lehet használni, tudják, hogy amikor felírnak gyógyszert nekik, akkor mit kell tenni, mielőtt beveszi. Tehát hétköznapi dolgoknak tűnnek, de a későbbiekben ezek sok problémát tudnak okozni, és ha tudjuk, hogy ezen a területen hiányosságok vannak, akkor tudjuk jelezni a szakemberek felé, akik a mindennapos munkájuk során be tudják építeni ezeket a lépcsőket, és megfelelő tudást tudnak adni a fiataloknak ezzel kapcsolatban, hogy később például a gyógyszereket rendeltetésszerűen és jól használják.
Milyen eredménnyel zárult a kutatás, ha mondjuk a dohányzást nézzük?
Igazából azt el kell mondani, hogy például a dohányzás szempontjából a közép- és kelet-európai serdülőkori dohányzás gyakorisága az a világon az egyik legmagasabb. Ez annak is köszönhető, hogy ezek az országok ugye posztszocialista országok, és a szovjet időszak alatt a különböző társadalmi fejlődési folyamatok, illetve gazdasági, szociális változások, politikai változások, nyilván ezeknek a komplex hatása érződik még mindig. A serdülőknek a kb. 30%-a dohányzott a vizsgált időszakban, ez megfelel annak a 30-40%-os aránynak, amit a különböző kutatások Magyarországon, illetve ezekben az országokban mértek. Ezen belül a körülbelül a 14% az a serdülő, akik minden nap rágyújtottak. Ha megnézzük a szülőknek a dohányzását, akkor azt lehet mondani, hogy az anyák 36%, az apák 43%-a dohányzott, illetve a testvérek 23%-a, aki ugyancsak dohányzik rendszeresen. Ezek is azt lehet mondani, hogy megfelelnek azoknak a tendenciáknak, amit Magyarországon és Közép-Európában mérünk. A felnőttkori dohányzás Magyarországon még mindig elég magas, annak ellenére, hogy ma már jelentős előrelépések vannak egészségpolitikai szinten. A döntéshozók belátták, hogy ezt a problémát most már orvosolni kell. Ilyen például a dohánytrafikok, hogy a hozzájutást leszűkítsük bizonyos területekre, illetve hát nyilván az árat, ha emeljük, akkor ez is egy visszatartó erő. Azonban én mindig elmondom, hogy ez önmagában nem fogja problémát orvosolni. A probléma az a fiatalkorban kezdődik, serdülőkorban kezdődik. Ha itt nem alakítunk ki egy olyan hozzáállást, egy olyan attitűdöt a fiatalokban, hogy későbbiekben ne nyúljanak, ne érezzék annak szükségességét, hogy egy probléma, egy élethelyzetnek a megoldását, egy stresszes szituációnak a kezelését, az csak dohányzás, vagy alkohol, vagy akár a droggal próbálják meg kezelni. Ha ezeket a készségeket nem alakítjuk ki idejében, akkor ez a probléma meg fog maradni, és különböző káros problémaviselkedések fognak kialakulni felnőtt korban is. Tehát akik már fiatal korban minden nap dohányoznak, azoknál az esély többszörös, hogy ezt későbbiekben is folytatni fogják. Ugyanez a probléma az alkoholfogyasztással, hogy kevésnek tűnik az a szám, akiknek eddig életük során 10-nél vagy több alkalommal volt már problémájuk az alkoholfogyasztásból, vagy részegettek le. De ezeknek a fiataloknak az esetében többszöröse a rizikója annak, hogy a későbbiekben, felnőtt korukban problémás alkoholfogyasztókká fognak válni, és ne felejtsük el azt sem, hogy a későbbiekben ezeknek a problémáknak a népegészségügyi, gazdasági, szociális, társadalmi kihatásai olyan szerte ágazóak, hogy súlyos problémákat tudnak okozni, rendkívül nagy egészségterhet jelentenek. Itt gondolni kell a tüdőrákra a dohányzás esetében, az alkoholfogyasztás esetében az alkoholos májbetegség, és a különböző szájüregi rákok alkoholfogyasztás esetében, illetve hát nyilván az alkoholfogyasztás és az ezzel összefüggő megbetegedések okozta akár munkahelyi hiányzások, kriminális cselekmények, az ittas vezetés, tehát mind-mind olyan problémák, amit amikor az ember, a laikusok belegondolnak, hogy ó, hát ez nem olyan nagy probléma, ha ezeket így komplexen összegyűjtjük és megvizsgáljuk, akkor bizony nincs olyan szegmense a gazdasági társadalmi életnek, ahol ezek a problémák ne okoznának súlyos gondokat.
Alkoholfogyasztás esetén is hasonló eredmények jöttek ki, mint a dohányzás esetében?
Az alkoholfogyasztás különbözik egy kicsit a dohányzástól. Az alkoholfogyasztásnak a kipróbálása, hogy eddigi életében fogyasztotta már alkohol, ez sokkal magasabb. Ez 80% az aránya az, aki már életében fogyasztott alkoholt. Miért van ez így? Nyilván azért, mert az alkoholnak a kipróbálása az általában úgymond egy beavatási szertartásként szokott megtörténni, és kicsit paradox módon, de ez a beavatási szertartás a legtöbb esetben családi eseményeken történik meg. Az alkoholfogyasztásnak sokkal erősebbek a kulturális aspektusai. Közép-Kelet-Európában, illetve a világ sok részén ugye a férfiasságnak az egyik jelképe az, hogyha valaki jól bírja az alkoholt, és főleg régebben ugye férfiak avatták be idézőjelbe az első pohár szeszes ital elfogyasztásával a fiatalokat. Tehát sokkal komplexebb, és éppen ezzel sokkal nehezebb problémával állunk szemben, hiszen a társadalmi szemlélet kettős, egy olyan országban azért a durva becslések szerint is egy 800 ezer és 1 millió között van az alkoholbetegek száma, már pedig Magyarországon itt tartunk. Tehát itt definiálni azt, hogy mi a kulturált alkoholfogyasztás, ez nagyon nehéz, és nagyon nehéz meghúzni azt a határt, ahol még erről beszélhetünk, hiszen, mint már sokszor elmondtam, ha nincsenek megfelelő készségek a serdülő kezében, tehát nincs meg az a háttere és az a tudása, hogy mérlegelni tudja, hogy mikor elég, és mit szabad, és mit nem, akkor a kulturált alkoholfogyasztást gyakorlatilag értelmetlen említeni. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, éppen a kettős szemléletmód miatt, tehát hogy van ez a különböző társadalmi eseményeken, ugye az egy pohár szeszes ital elfogyasztása az majdnem, hogy szükséges és kötelező és illetlenség visszautasítani, amikor az alkoholfogyasztás átlép egy bizonyos határt, és ez abúzusszerűvé válik, és alkoholbeteggé, akkor ezt a viselkedésmódot, ezt már egy társadalmi normáktól eltérő viselkedésformának tekinti a társadalom, és kirekeszti maga közül, perifériára szorítja. Ugye az is nehezíti a problémát, hogy nem mindegy, hogy ezt a rendszeres mértéktelen alkoholfogyasztást például ki végzi. Ha egy egyszerű munkásember végzi, őre sokkal hamarabb rá fogják akasztani azt a jelzőt, hogy ő alkoholista, mintha egy vezérigazgató minden nap megiszik 2 üveg bort. Mert ugye azt mondják, hogy ó, hát stresszes munkát végez a vezérigazgató, és hát neki erre szüksége van, és csak este munka után. De a definícióban benne van, hogyha az alkoholfogyasztási szokás rendszeressé válik, és ez bármilyen függőséget okoz, tehát rosszul érzi magát, hogyha neki minden este nincs meg az a bizonyos mennyiségű alkohol, akkor definíció szerint mi már alkoholfüggőségről beszélünk. Nos, a végeredmény gyakorlatilag ugyanaz lesz, hogy előbb-utóbb a társadalmi perifériára szorul, mert elveszti a munkáját, a családjában problémák lesznek, a gyermekeikkel megromlik a kapcsolat, tehát láthatjuk, hogy egy olyan komplex problémakörbe lépünk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz megfogni a kérdésnek a gyökerét, hogy hol is kell ebbe a rendszerbe belenyúlni, és éppen ezért az alkoholfogyasztás szempontjából a serdülők esetében is nagyon nehéz a probléma kezelése. Éppen azért, mert nagyon magas az elterjedtség a kipróbálásnak, és a fogyasztásnak is, hiszen nem csak bulik alkalmával, szórakozó helyeken fogyasztanak, hanem családi eseményeken is, és hát nyilvánvalóan egy olyan családban, ahol eleve a szülők például nagy mennyiségű alkohol fogyasztanak ilyen alkalmakkor, ott nem fog feltűnni, hogy a 16-17 éves fiú vagy lány is nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt. Én mindig elmondom, hogy egy ilyen társadalmi szemléletváltáshoz évtizedek kellenek, 20-30-40 év, de ha a problémát nem kezdjük el időben kezelni, és nem indítjuk el ezeket a folyamatokat, akkor soha nem fogunk előrébb jutni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Balázs Máté Ádám orvos beszélt a serdülők aggasztó mértékű dohányzás és alkoholfogyasztásáról.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
ezek a szavak orba hullanak. Ezek a jelek nem segítenek. Ezek a szavak orba hullanak, ezek a jelek nem segítenek.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.